Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország a közel-keleti régió stabilitásáért és békéjéért dolgozik, közölte Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Az államtitkár emlékeztetett, a francia kül- és európaügyi minisztérium magas szintű nemzetközi konferenciát szervezett a Libanonban kialakult konfliktus kezelésére és az ország megsegítésére. Magyarország képviseletében hangsúlyoztam, hogy elkötelezettek vagyunk a további regionális eszkaláció megakadályozása mellett. Kiemeltem a libanoni hatóságok megerősítésének és támogatásának szükségességét, valamint a régóta súlyos feszültségeket okozó szíriai menekültek biztonságos hazatérésének elősegítését, írja Azbej Trisztán. Az ártatlan civilek biztonsága és a belső menekültek visszatérése otthonaikba minden oldalon fontos. Ezzel együtt minden erőfeszítést meg kell tennünk azért is, hogy a Hamas terrorszervezet által ejtett izraeli túszokat szabadon engedjék, tette hozzá. A konferencián bejelentettem, hogy Magyarország az elmúlt hetekben 124 ezer dollár értékű adománnyal járult hozzá a konfliktus eszkalálódása miatt megsérült és lakóhelyüket elhagyni kényszerült libanoni civilek megsegítéséhez, emelte ki az államtitkár. Nemzetünk alapja a család. Szerteágazó családbarát intézkedéseink egy része már a gyermek születése előtt támogatja a magyar családokat, írja a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Konz Zsófia több konkrét példát is hozott. Az egyik a családi adókedvezmény lehetősége, a másik a CSED, amit a szülők a gyermek megszületése előtt már 28 nappal igényelhetnek. Ismertetése szerint a csecsemőgondozási díj összegéből csak a bruttó jövedelem személyi jövedelemadóját vonják le, ami azért kedvező, mert járulékok már nem terhelik. Ez a támogatás 6 hónapig jár, fűzte hozzá. A könnyebbségek között említette, hogy az anya már a gyermek születése előtt tud egyben nyilatkozni a gyedről is. A családokért felelős államtitkár a további lehetőségek között említette a babaváró hitelt és a gyed extrát. Országjárásra indul a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a MAGOSZ, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, hogy a terület alapú támogatások tervezett megszüntetéséről tájékoztassák a magyar gazdákat. Az Európai Bizottság megszüntetni a terület alapú támogatásokat, jogállamisági következményekhez kötni az agrártámogatások kifizetését, ezzel elvenni a magyar gazdák pénzét. Mindezt azért, hogy előkészítse Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és korlátlanul beengedje az Európai Unióba az uniós szabályoknak nem megfelelő mezőgazdasági termékeket, írja Jakab István, a MAGOSZ, és Pap Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. A Fidesz mindig az olimpia pártján volt, amíg viszont a főváros csőd szélén táncol, ez nem időszerű, jelentette ki a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Szentkirályi Alexandra a bejegyzésben felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy tisztázza a főváros pénzügyi helyzetét és kezelje a csődöt. A politikus egy néhány órával korábbi posztjában kijelentette, hogy hiába szeretnének sokan egy budapesti olimpiát, a főpolgármester elherdálta Budapest 100 milliárdos megtakarítását, Karácsony Gergelyék saját bevallása szerint is üres a kassa. Az olimpia büszkeséggel tölti el a nemzetet, és átgondolt tervezéssel a rendezővárosnak olyan fejlesztéseket hozhat, amelyek hosszú távon szolgálják a városlakók érdekeit. Amíg azonban a liberális szivárvány koalíció nem állítja talpra a főváros költségvetését, addig nem lehet olimpiáról komolyan beszélni, fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Sport. Az Európai Labdarúgó Szövetség fegyelmi eljárást indított a Magyar Szövetség ellen a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt. Az MLS honlapjának beszámolója szerint a rasszista vétségek múlt hétfőn a magyar válogatott 2-0-ra megnyert Bosznia-Hercegovinai Nemzetek Ligája mérkőzésén történtek. Amennyiben a fegyelmi testület bizonyítottnak találja a rasszista megnyilvánulások elkövetését, úgy várhatóan életbe lép a korábban felfüggesztett szankció, amely szerint a válogatott soron következő idegenbeli mérkőzésére a magyar vendégszektorba nem lesz engedélyezett a jegyértékesítés, olvasható a tájékoztatásban. Végül az időjárásról. Tovább folytatódik a felhőzet csökkenése, felhős területek főleg északon, északkeleten, illetve a Rábától nyugatra maradnak. A szélvédett derült tájakon pára helyenként sűrű köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, ennél enyhébb idő az Észak-Dunántúlon, hidegebb a keleti tájakon lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az új ember október 27-i száma, a tartalomból. Megújulni az imádságban. Országos karizmatikus találkozó Szegeden. Válasz az emberiség kérdéseire. Gondolatok a teremtésvédelemről. Maga volt az alázat, a türelem, a nyílt szívűség. Eltemették Jelenics István piarista szerzetest. Az egyház kincsei vagytok. Az idős pasztorációról a 29. családkongresszuson. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A Szentlélek ajándékai. Jöjj, Szentlélek, Úristen, ajándékos jó barát! Halála előestéjén Jézus a nagy ígérettel erősíti tanítványait. Megkérem az Atyát, és ő majd más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Röviddel mennybe menetele előtt még egyszer megerősíti ígéretét. Ti néhány nap múlva a Szent Lélekkel fogtok megkeresztelkedni, és majd erő tölt el benneteket a magasságból. A tanítványoknak nagy szükségük volt erre. Miután a Mester oktatta és tanúiként elküldte őket az egész világba, szükségük volt arra, hogy elmélyítsék a kapott tanítást, és erőre, hogy azt a legvégső következményeket is vállalva átültessék a gyakorlatba. Jézus a Szent Lélek által teszi teljessé és tökéletesíti kiképzésüket. Analóg módon ugyanaz történik minden kereszténnyel is. A kegyelem és a beöntött erények által felébresztett jó akarat még nem elég ahhoz, hogy Krisztus tanítványai az életszentségnek azokat a gyümölcseit teremjék, amelyeket az Úr és az Evangélium elvár tőlük. Az ember cselekvés módja és az életszentség követelményei között mindig aránytalanság marad. Ez az életszentség nem más, mint részesedés magának, Istennek az életében és szentségében. Legyetek tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Az ember képes az erény gyakorlására, és meg is kell ezt tennie. Azonban ezek az erények, jól lehet természetfelettiek, mindig a természetes képességek által működnek. Például a hit az értelmen keresztül világosítja meg az embert, ez az értelem pedig többé-kevésbé korlátozott. A szeretet az akaraton keresztül hat, ami pedig nem mindig készséges és tanulékony. Sugallataival és ajándékaival a Szent Lélek lépi túl az ember vele született korlátait. Világosságot áraszt bele, szeretettel, erővel tölti el, messze meghaladva az ember természetes képességeit. Akkor már nem a keresztény kezdeményezi hite, szeretete vagy más erényei gyakorlását, hanem a Szent Lélek. Ő indítja közvetlenül, felruházva őt világosságával és erejével. Erő tölt el benneteket a magasságból. A keresztény a megszentelő kegyelemmel és a belé öntött erényekkel együtt a keresztségben kapja meg a Szent Lélek ajándékait. Míg a belé öntött erények olyan természetfeletti principiumok, amelyek arra képesítik, hogy az örök élet távlatában erényesen és érdemszerzően cselekedjék, addig az ajándékok olyan természetfeletti principiumok, amelyek arra képesítik, hogy befogadja a Szentlélek segítségét, felfogja sugallatait, indításait, és azokkal együttműködjék. Szent Tamás a csónak vitorlájához hasonlítja az ajándékot. Ahogy a szél a vitorlák által viszi előre a csónakot, ugyanígy az embert a Szentlélek ajándékai indítják és vezetik. Ilyen módon a szentség felé vezető út könnyebb és biztosabb lesz. A testi ember, mondja Szent Pál, nem fogja fel, ami Isten lelkéből ered. Balgaságnak tartja, és nem képes megérteni. A lelki ember azonban mindent megítél. A lelki ember a keresztény, akiben a Szentlélek lakik, és akit a lélek ajándékai által képessé tesz arra, hogy megértse, ami Isten lelkéből ered. Az igaz embernek, aki már az isteni kegyelem életét éli, és az erények segítségével cselekszik, szüksége van arra a 7 ajándékra, amelyet kimondottan a Szentléleknek tulajdonítanak. Ezek által könnyebben és készségesebben követi az isteni sugallatot. Isten a maga végtelen jóságában mindent megad a kereszténynek, ami csak szükséges megszentelődéséhez. Az a tény, hogy kiárasztott rá ajándékait, azt jelzi, hogy a Szentlélek közreműködése által ő maga akar közbelépni lelki életében. Másrészt az ajándékok, akár csak a kegyelem és a belénk öntött erények nem csírában rejteznek bennünk, vagy mint a maga földben, amelynek kifejlődéséhez jó talajra és állandó gondozásra van szüksége. Ez a jó akarat pedig a keresztényre van bízva. Az önzés, az önmagunk vagy a teremtmények elleni támadás akadályozzák mind az erények, mind az ajándékok kibontakozását. A szeretet viszont felszabadítja és kibontott vitorlaként feszíti a Szentlélek sugallata elé. Erények és ajándékok. Jöjj, Szentlélek, adj erényt és jutalmat. Jézus, amikor megígérte a Szent Lelket, kijelentette: a világ nem kaphatja meg. A világ, vagyis az, aki Krisztus tanításával nyílt ellentétben él, elzárta magát a Szent Lélek áradása elől, világossága és tevékenysége iránt érzéketlen. Mi viszont, amint Szent Pál mondja, nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő lelket, hogy megismerjük, amit Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Mi elköteleztük magunkat, hogy a világgal ellentétes irányban haladunk, vagyis legyőzzük a szenvedélyeket, és az evangéliumot éljük, gyakoroljuk a Krisztus által gyakorolt erényeket, különösen a szeretetet, az alázatot, a szelídséget, az engedelmességet és a szegénységet. A kereszténynek az erények gyakorlásával kell hozzájárulnia ahhoz, hogy a Szentlélek kibontakoztassa benne ajándékait. Szent Tamás azt tanítja, hogy a Szentlélek ajándékai az erények segítségéül adattak. Az ajándékok ezért nem helyettesítik az erényt, hanem feltételezik és tökéletesítik. Ez annyit jelent, hogy a kereszténynek a maga részéről mindent meg kell tennie, hogy komolyan gyakorolja az erényeket. Akkor ajándékai által a Szentlélek teljesíti majd be fáradozását. Az egész katolikus hagyomány a személyes erőfeszítést és törekvést jelöli meg kiinduló pontként, mivel ha a lélek keresi Istent, sokkal inkább keresi őt szerelmese, magához vonza, gyors haladásra készteti, vagyis elküldi neki sugallatait és isteni érintéseit. Keresztes Szent János írja ezt az Élő szeretett láng című művében. A keresztény pontosan az erények kitartó gyakorlása által keresi Istent. Ez ugyan nem elég az életszentség eléréséhez, de szükséges, hogy az ember így megmutassa az Úrnak jó akaratát, ha el akar jutni a kikötőbe, a tengerés sem vár kényelmesen a szélre, hanem közben nekifekszik az evezőnek. Hasonlóan cselekszik az Urat megtalálni kívánó lélek, míg arra vár, hogy magához vonza. Nem lustálkodik, hanem maga kezdeményez, keres, személyes erőfeszítéseket tesz. A Szentlélek ezekbe az erőfeszítésekbe építi bele a maga tevékenységét, és hozza működésbe ajándékait. Aki lusta, és nem gyakorolja szorgalmasan az erényeket, nem remélhet az ajándékok segítségében. A lelki élet elején általában inkább ritka és rejtett az ajándékok befolyása. Ebben az időszakban az ember kezdeményezése van túlsúlyban, vagyis az erények és az elmélkedő ima tevékeny gyakorlása. Aztán amilyen mértékben fejlődik a lelki élet, vagyis növekszik a szeretet, növekszik az ajándékok befolyása is. Sőt, a buzgó keresztényben fokozatosan olyan erős és gyakori lesz ez a befolyás, hogy túlsúlyba kerül kezdeményezéseivel szemben. Pontosan így a Szentlélek vezetése alatt jut el a szentségig. Hogy jól hasznosítsuk a Szentlélek ajándékait, hozzá kell szoknunk, hogy összhangba hozzuk a cselekvő és szenvedő, aktív és passzív magatartásunkat, vagyis továbbra is kezdeményeznünk kell, de közben tanulékonyan kell figyelnünk a Szentlélek indításaira. Mert tény, hogy amint vannak lusta és passzív emberek, épp úgy vannak túlságosan aktív típusok is, akik lelki megújulásuk programját saját maguk tervei szerint készítik el, olyan nagy súlyt fektetnek saját jó feltételeikre és gyakorlataikra, mintha az életszentség kizárólag saját szorgalmukon múlna. Túl sokat várnak saját erőiktől, és túl kevéssé számítanak az isteni segítségre. Így viszont azt kockáztatják, hogy nem fogják fel a Szentlélek sugallatait, elfojtják indításait. Halálra fáradnak anélkül, hogy valaha is célba jutnának. Tanulékonyabbnak és hajlékonyabbnak kell lenniük, jobban Istenre kell hagyatkozniuk. Az értelem tanulékonysága azért szükséges számukra, hogy felismerjék a Szentlélek belső sugallatait, az akarat hajlékonysága és engedelmessége, hogy meg is fogadják. Végül az Istenre való hagyatkozás, hogy készségesen hagyják magukat vezetni sötét és ismeretlen, ízlésükkel teljesen ellentétes utakon is. Senki sem lehet saját életszentsége mestere. Isten titkait nem ismeri senki, csak Isten lelke. Hagyni kell tehát, hogy ő oktasson, ő vezessen. Tevékenyen folytatva a hibák javítását és az erények megszerzését, belsőleg figyelmeztessen, a Szentlélek sugallataira kell figyelni. Az Úr reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mondja Izaiás. Isten az Úr nyitotta meg a fülemet, és én nem álltam ellen. Ilyen legyen mindazok magatartása, akik hagyni akarják, hogy a Szentlélek legyen a vezetőjük. A Szentlélek és az ima. Szentlélek, taníts, hogy veled együtt kiáltsam, Abba, Atya. Istennel való kapcsolatunk lényegét tekintve gyermeki kapcsolat. Ezért teljes bizalomnak és bensőséges egyszerűségnek kell jellemeznie. Már nem vagyunk idegenek, hanem Isten családjának tagjai. A keresztény imának ezért egy gyermek érzelmeit kell kifejeznie, aki örül, hogy a szív egyszerűségében beszélhet Atyával, és teljes ráhagyatkozással veti magát karjába. Sajnos az ember mindig bűnös nyomorúságának tudata és hűtlensége megbénítja ezt a gyermeki odaadást, bizonyos félelmet ébreszt benne, ami gyakran Péter kiáltását csalja az ajkára. Menj ki tőlem, Uram, mert bűnös vagyok. Ez főképp akkor történik, amikor harcok, kísértések, nehézségek sötét útszakaszain kell áthaladnia. Izgatott, zavart állapota megakadályozza a szívnek azt a lendületét, amellyel kiönthetné Isten előtt minden szorongását. Ekkor a lelket váratlanul új fény önti el, és kiűz belőle minden félelmet. Nem gondolat, hanem új bensőséges meggyőződés, ami megérezteti vele, hogy Isten gyermeke, és hogy Isten az Atya. Ez a jámborság ajándéka, amit most működésbe hozott a Szentlélek. Szent Pál már így magyarázza ezt az első keresztényeknek. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk Istent, Abba, Atyánk. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Maga a Szentlélek önti lelkünkbe ezt a mély gyermeki szeretetet. Tölt el a mennyei Atyába vetett bizalommal. Sőt, kimondhatatlan sóhajokkal ő suttogja lelkünkben: Atya. A zsinat megismétli ezt a tanítást. A Szentlélek úgy lakik az egyházban és a hívők szívében, mint templomban. Imádkozik bennünk, és tanúbizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az ima bensőséges kapcsolat Istennel. Kitaníthatná meg azonban ezt a faragatlan és anyagias embert azokra a finomságokra, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a menny és a föld királyával bensőségesen beszéljünk. Nincs az a szertartáskönyv vagy jámborsági mű, amely képes lenne méltó módon szabályozni a teremtő és a teremtmény közötti baráti kapcsolatokat. Van azonban egy mester, akinek kiválósága pontosan megfelel ennek a célnak, és akinek a tanítása pontosan a keresztényhez szabott. Ez a Szentlélek. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga jár közbeértünk szavakban emönthető sóhajtozásokkal. Milyen vigasztaló valóság ez annak, aki az Istennel való kapcsolatban már ismeri tehetetlenségét, aki szeretne Isten végtelen jóságához méltó módon imádkozni, tudja, Isten annyira szerette az embereket, hogy egy lett közülünk. Ugyanakkor szükségét érzi egy olyan imának is, ami méltó a végtelen isteni fölséghez, a magasságbeli transzcendenciájához. És lám, a Szentlélek maga váltogatja a keresztény szívében a teljes bizalmat, a mély imádást, a szeretettel telt barátságot és Isten végtelen fönségének elismerését. Mivel Isten fiai vagytok, fia lelkét árasztotta szívünkbe Isten, aki őt így szólítja: Abba, Atya. Ugyanez a Szentlélek ezt ismétli: Amen, áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő, ami Istenünknek örökkön örökké. A Szentlélek akkor is imádkozik bennünk, amikor lelkünk teljesen kiszikkadt, szívünk hideg, és értelmünkre sötétség borul. Mindig felajánlhatjuk Istennek a Szentlélek imáját. Ezt a legigazibb, legértékesebb imát Isten mindig meghallgatja, mivel a Szentlélek nem sugallhat az isteni tetszéssel ellentétes érzéseket vagy vágyakat, hanem Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Thank you.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Az aranyilvessző. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak egy szép kertje, amely csupa selyemfüvet termett. De hiszen teremhetett, nem volt abban a királynak semmi öröme. Ami nappal termett, éjjel mind leette valami ménes, de hogy miféle ménes, az senki lélek nem tudta. Állítottak oda strázsát nem egyet, de százat, hanem éjjel 12 órakor csak fújni kezdett az álomszellő, azzal lehullottak lábukról a strázsák, aludtak reggelig, mint a fekete föld. Búsult a király, nem tudta már, mit évő legyen. Egyszer aztán kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát is fele királyságát, akárki fia borja legyen, aki a kertet megőrzi. Hiszen jöttek mindenfelől, nem csak az országból, de idegen földről is, hercegek, grófok, bárók, s válogatott cigánylegények. De szégyen szemre mind haza is mehettek, mert egy sem tudott ébren maradni. Mindenkit levert az álomszellő. Volt a király országában egy szegény özvegyasszony, s annak egy derék, ügyi bevaló fia. Híre volt ennek a legénynek hét puszta határban, még azon túl is, hogy a jövendőt is megmondja, amikor olyan kedve kerekedik. Hát ez igaz volt-e, nem-e, azt nem tudom. Elég az, hogy ez a legény is elindult szerencsét próbálni. Süttetett az anyjával hamuban sült pogácsát, azzal elindult, s meg sem állott, míg a király városába nem ért. Ment egyenesen a király színe el, és jelentette, hogy egy élete, egy halála megőrzi a selyemkertet.
Jól van, fiam, mondta a király. Ezt már nekem sok ezren mondták, de még egy sem őrizte meg. Hanem én neked is csak azt mondom, mint a többinek, hogy itt a kezem, nem disznóláb, neked adom a lányomat és fele királyságomat, ha megőrzöd a selyemkertemet. Kimegy a legény a palotából, megy a kertbe. De amint a kapun be akar lépni, elejébe tippen egy egérke és megszólítja.
Áldjon meg az Isten, te jó legény, adj nekem egy falás kenyeret, reggel óta semmit sem ettem.
Hát én hogy ne adnék, mondta a legény, nesze te szegény egérke, egyél.
Elővette a tarisznyájából a hamuban sült pogácsát, tört belőle egy jó darabot, s odaadta az egérkének. Megeszi ott mindjárt az egérke a pogácsát, s mondja a legénynek. No te legény, jó tétel helyébe jót várj! Sok-sok ezer legényt megállítottam én ezelőtt a kapu előtt, s kértem, hogy adjanak egy falás kenyeret, de nem adott egy sem. Hát, ha nem adtak, úgy is vették hasznát. Hallgass ide, te legény! Tudom én, hogy miben jársz. Látod-e azt a kicsi hasadékot a kerítésen? Menj oda, sétálj a hasadék mellett, aztán ne félj, fújhat tőled az álomszellő, el nem alszol. Éjfélkor majd jöjj a tündér király ménese nagy dobogással, szörnyű nagy nyerítéssel, te pedig ne csinálj semmi egyebet, csak dobd a ménes elé ezt az aranynyilvesszőt. Aztán lefekhetsz, alhatsz, reggelre úgy megnő a selyemfű, hogy övigér. Hanem azt megmondom neked, hogy addig meg ne nyugodjál, míg azt az embert el nem pusztítottad, akinél a nyilvesszőt megtalálod, máskülönben az pusztít el téged. Megköszöni a legény az aranynyilvesszőt, elbúcsúzik az egérkétől, aztán megy a haskhoz, s ott sétál fels alá. Hát egyszer csak fújni kezd az álomszellő. Eleinte a kerítés fölött, aztán a kerítés hasadékán keresztül is, jön a ménes nagy dobogással, nyerítéssel, volt ott ezer aranyszőrű paripa, ha nem több. No de a legény nem igen számlálta, hanem fogta a nyílveszőt, s a ménes elé dobta. Azzal
lefeküdt a kerítés tövébe, s úgy aludt, mint a bunda. Jön reggel a király, nézi a kertjét, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Jönnek az udvarbéli népek is, keresik a legényt, s hát ott fekszik a kerítés tövében. Felrángatják, talpra állítják, és kérdik tőle, te őrizted meg a kertet, hé! Bizé, nem is ti, hé! Felelt a legény. De bezzeg másképp beszéltek vele mindjárt. Felkapták a legényt, s úgy vitték a király elé. Ember vagy, fiam, mondta a király. Amit ígértem, meg is tartom. Neked adom a leányomat, s fele királyságomat.
Köszönöm a jóságát, felséges királyom, mondja a legény, de én addig meg nem házasodhatom, míg a nyilvesszőmet vissza nem kerítem. Eleget marasztalta a király, de még a király kisasszony is, mert első látásra megtetszett neki a legény, de a legény nem maradt. Azt mondta, a föld fenekéről is elég kell, hogy kerítsem azt a nyilvesszőt. Hát, jól van. A király kisasszony feltarisznyálta, s indult a legény a nyilvessző után. Ment mendegélt hetet hét ország ellen, s mikor éppen a hetedik ország szélén járna, találkozik egy kocsissal, akinek nyilvessző volt a homlokában. Nézi, nézi, hát ez az ő nyilvesszeje. Kérdi a kocsist, ugyan bizony, minek hordod a homlokodban azt a nyilvesszőt? Hiszen nem hordanám én, feleli a kocsis, csak ki tudnám húzni, de még nem akadt ember, aki kihúzza. Hát mit fizetsz, ha én kihúzom? Ígérte a kocsis, fizet ő 100 pengőt is szívesen. Nem kell nekem a pénzed, mondja a legény, csak taníts meg mindenre, amit tudsz, mert úgy szemlélem a képeden, hogy te sokat tudsz. Jól van, mondja a kocsis, mindenre megtanítlak, amit tudok, csak húzd ki a nyilvesszőt. Megfogta a legény a nyilat, s úgy kirántotta, mintha ott sem lett volna. Gondolta magában a kocsis, na megállj, hát te vagy az a híres legény, aki a homlokomba dobtad a nyilvesszőt, hiszen majd megtanítalak én. Azután pedig hangos szóval azt mondja, hát gyere, én mindenre megtanítlak, amit tudok, de azt előre megmondom, hogy úgy tanulj meg mindent, hogy többet ne tudj, mint én, mert különben vége az életednek. Jól van, mondta a legény, csak menjünk. Aztán elindultak ketten, s beértek egy rengeteg erdőbe. Volt ott az erdőben egymás mellett 3 nagy kazalfa, azt mondja a kocsis. Ülj fel az egyiknek a tetejére. Felül a legény, a kocsis meg alája gyújt. Úgy kiégett a fa a legény alól, hogy még a ruhája sem perzselődött meg. Na, tudsz-e annyit, mint én? Kérdi a kocsis. Dehogy tudok, feleli a legény. Felülteti a második kazarra, azt is kiégeti alolla, de ennek még füstje sem volt, úgy elégett. Felülteti a harmadik kazarra, azt is elégeti, sem füstje, sem lángja nem volt. Kérdi ismét a legényt. Na? Tudsz annyit, mint én? Tudok-e? Tudok én 10 annyit is, felelte a legény. Volt ott egy kis patak. A legény keresztül bucskázott a fején, és egy kis hal lett belőle. Azzal a patakba belefordult, és úszott lefelé vígan. Úszó neki! A kocsis keresztül bucskázik a fején, lesz belőle egy nagy hal, s úszik a halacska után. De kicsi volt a patak, s nem tudott olyan sebesen úszni, mint a halacska. No, hanem egyszer csak a patak beleszakadt egy tóba. Ott már a nagy hal tudott jobban úszni. Szerencsére, mire utolérte a nagy hal, már a túlsó parton volt a kicsi halacska, hirtelen kiugrott a tóból, keresztül bucskázott a fején, s jeggyűrű lett belőle. Történetesen éppen arra sétált egy király kisasszony. Fölvette a gyűrűt, s az ujjára húzta. Megszólal a gyűrű. Felséges királykisasszony, most a tóból mindjárt kiugrik egy nagy hal, s egy szép urilegény lesz belőle. Kér téged szép mézesmázos szavakkal, hogy add neki a gyűrűt, de te csak mondjad neki, addig nem adom, míg ezen a tavon keresztül olyan aranyhidat nem csinálsz, amilyet még emberi szem nem látott. Úgy lett, ahogy a gyűrű mondta. Kiszökik a tóból a nagy hal, Dali szép urilegényé változik, hogy a királykisasszony szeme bizony megakad rajta. S kéri a gyűrűt mézesmázos szavakkal, de a királykisasszony azt mondja, neked adom szívesen, ha ezen a tavon keresztül olyan aranyhidat csinálsz, amilyet még emberi szem nem látott. Azzal a királykisasszony hazament, s ahogy belépett a szobájába, kitágult az ujján a gyűrű, lekoppan a földre, s hát olyan szép legény válik belőle, hogy még szebb a másiknál. Mondja a legény. Felséges királykisasszony, az a másik legény holnap eljön a gyűrűért. Tedd meg nekem azt a szívességet, hogy mikor a gyűrűt által akarod adni, ejtsd le a földre. Még nem is szólhatott a királykisasszony, a legény keresztül bucskázott a fején, s hirtelen ismét gyűrű lett belőle. A királykisasszony fel is húzta az ujjára. Másnap reggel kinéz a királykisasszony az ablakon, s hát a szeme csak úgy káprázott a szertelen nagy fényességtől, ott volt az aranyhíd a tó felett. De ha ott volt, jött az úri legény is, s kérte a gyűrűt. A királykisasszony mindjárt le is húzta az ujjáról, de mikor által akarta adni, elejtette a gyűrűt, s az, halljatok csodát, egyszerre apró kása szemekké változott. No hiszen, fogja magát az urilegény, keresztül bucskázik a fején, kakassá változik, s szedegetni kezdi a kása szemeket. Az ám, de abban a pillanatban egy kása szemből kicsike bogárka lett, s az a kicsike bogár felmászott a falra, s ott felült egy puskának a sárkányára. Nem vette ezt észre a kakas, s mikor a kása szemeket összeszedte, összeverte a szárnyát, s elkezdett kukorékolni. Na te nyílvesszős legény! Többet akartál tudni, mint én, de most a begyenbe kerültél. Szabadulj ki innét, ha tudsz! Hiszen a kicsi bogárnak sem kellett több, megnyomta a puska sárkányát, s úgy meglőtte a kakast, hogy többet nem kukorékolt. Akkor nagy hirtelenséggel ő is kakassá változott, összeverdeste a szárnyát, elkezdett kukorékolni. Kukurikú, tündér király kocsisa, többet tudtam, mint te, mert különben te pusztítottál volna el engem. Azzal ismét legényé változott. Megköszönte a király kisasszonynak nagy jóságát, s ment vissza az ő mátkájához. Hely, volt nagy öröm! Csaptak olyan lakodalmat, hogy 7 országra ment a híre, s olyan nagy volt a vigasság az országban, hogy 7 esztendeig nem lehetett látni szomorú embert, csak egyetlen egy síró gyermeket láttam, az is azért sírt, mert a tyúk kikapta a kezéből a mákos kalácsot. Aki nem hiszi, járjon utána.
Kedves gyerekek, ma az Aranynyilvessző című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, és álmodjatok szépeket!
A napsugár, ha vidáman ébred, megköszön az ablakon. Felhőtlen tiszta arccal mosolyog az ágyam. Jó reggelt kívánok, mondjam,
napon.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.